Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Egy projekt elindításához nélkülözhetetlen a bátorság és a kitartás. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy az első lépések kimondottan nehézkések, illetve nem egyszer következik be egy váratlan szünet. Azonban ezekben a pillanatokban sem szabad teljesen meghátrálni, hanem mindig erőt kell meríteni és újra belevágni. Csak így születhetnek olyan különlegességek, mint a Nyárlát TV, ami archív felvételek feldolgozásával és közzétételével foglalkozik, illetve tervben vannak új műsorok is. A felvételeket és képkockákat digitalizálják, és utána a nyilvánosság elé tárják azokat. Továbbá pedig a padlásokon porosodó felvételek feldolgozásában is segítenek azoknak, akik igényelik. Témánk: digitalizálás, LED falak, Nyárlát TV és a közvetítő autók. Meghívottunk Nagy Imre, a Nyárlát TV és a Fonak stúdió életre hívója és vezetője. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán. A műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Maradjanak velünk, kezdjük a digitális világot! Imre, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél a digitális világba. Szeretettel köszöntelek a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Köszönöm szépen a meghívást, jó estét kívánok, szia!
Elsősorban meséld el, hogy hogyan is kell elképzelni a Nyárlát TV-t.
A Nyárlát TV nem egy hagyományos TV csatorna. A Nyárlát TV-t igazából egy online jelenlétnek nevezném. Ez jelent egy Facebook oldalt, egy Facebook csoportot, egy YouTube csatornát, és hamarosan egy saját honlapot is, amin főleg fotók és vagy videók lesznek.
Mi adta meg ehhez az online jelenléthez, azaz a Nyárlát TV-hez a kezdőlökést?
A kezdőlökés az nem most volt. A kezdőlökés az 2007-ben volt, igazából akkor villant belénk, hogy jó lenne egy nyáradmenti tévécsatornát létesíteni, a nyáradmentieket úgymond adásba tenni, a nyáradmentieket adással, aktualitásokkal kiszolgálni. Na most 2007-ben nem volt ekkora kultusza, a YouTube ugyan már létezett, de nem lehetett élőt készíteni, nem voltak ilyen Facebook felkészültségek, mint ami most van. Úgyhogy 2007-ben készítettünk egy honlapot. A honlapba pedig beágyaztuk a gyenge minőségű YouTube videókat. Úgyhogy akkor azt jelentette a Nyárlát TV, akkor több mint másfél évig készítettük különböző közösségi eseményekről a beszámolókat, és ott jelentettük meg azon a honlapon.
Mi történt 2008 második fele és 2021 között?
Kerestük a tehetősebb támogatókat, de azok hiány szüneteltetni kényszerültünk a Nyárlát TV-t, mint online jelenlétet, mint digitális platformot, és 2020 őszén pedig az történt, hogy javában tombolt a Covid-járvány. Ugye események, közösségi események nem nagyon voltak, amiken mi úgy Isten igazából dolgozhattunk volna, és akkor azon gondolkoztam, hogy ott van 20-25 év archívuma, különböző események fotókon, kazettákon, szallagokon, ezt jó lenne megmutatni másoknak is, jó lenne közzétenni, élvezzék mások is, ne csak mi tartogassuk. A Nyárlát TV pedig, mint fogalom, mint honlap, mint online jelenlét, akkor így újra életre tudott kelni. Gyorsan készítettünk egy Nyárlát TV nevű YouTube csatornát, létrehoztam a Nyárlát TV nevű Facebook oldalt, és elkezdtem a régi videókat digitalizálni és felteszegetni a Facebook oldalra.
De miért tévé, hogyha egyszer YouTube csatornáról, online jelenlétről beszélgetünk?
Azért, mert a 2007-es ötlet az igazából egy kistérségi tévé csatornának a létrehozása lett volna. De akkor az, mai napig is egy tévécsatorna létrehozása, egy csomó bürokráciával jár, különböző licenszek megszerzésével, és igazából a tévénév az csak ráragadt, valószínűleg azért is, mert jól hangzik.
De elképzelhető akkor, hogy valamikor, hogyha egyszerűsödik a folyamat, vagy több időd lesz, akkor a Nyárlát TV valóban TV lesz?
Nem, ezt nem hiszem, mert a hagyományos tévézés, mint olyan, az fog véleményem szerint 5-10 éven belül megszűnni. Tehát nagyon-nagyon észlelhető és nagyon látható az az irány, hogy a hagyományos tévék is az online világ felé tolódnak el, online jelenlétként lesznek elérhetők rövidesen.
És akkor 2020 őszén milyen tervekkel vágtatok neki újra az útnak?
Az egyik meggondolás az volt, hogy rendszerezni kéne, és emlékezni azokra az eseményekre, amik ott kazettákon porosodnak. Igazából azt sem tudtam pontosan, hogy miket is őrzök. Úgyhogy az első lépés az volt, hogy átnéztem a VHS kazettákat, már amelyek elindultak. Voltak olyan kazetták, amelyeket nem lehetett már lejátszani. Úgyhogy azokat szétszedegetni, megtisztogatni, és újra megpróbálni lejátszani volt a folyamat kezdete. Amikor rájöttem, hogy csak abból, hogy a kazettákat nézegetem, nem tudok mindent betájolni, hogy igazából ez az esemény melyik évben volt, akkor elővarázsoltam a valamikori határidőnaplóimat is. Most olvasgatva, lapozgatva, digitalizálva a valamikori 94-től 2012-15-ig a határidőnaplóimat, és párhuzamosan vele nézegetve a negatívokat, s böngészve a kazettákat, tudtam összeállítani, vagyis fel lehet ározni azt, hogy igazából milyen archív anyagokkal rendelkezem. Most már tudom táblázatszerűen, hogy mi van a birtokunkban, de 15%-ban feldolgozva körülbelül.
Mekkora mennyiségű adatokról, filmekről, képekről beszélünk?
Lehet, hogy egyszerűbb úgy mondani, hogy van körülbelül 100 kg VHS kazetta, 80 kg mini DV kazetta, 2000 negatív, nem tudom órába, sok, több száz óra.
És ez akkor mit jelentene gigabájtokba?
Terabájtokba, 150 terabájt. De most a hasamra csaptam, biztos annyi van. Vagy lesz.
Kinek készítitek ezeket elő? Ki a potenciális nézőközönsége a Nyárád TV-nek?
Elsősorban a Nyárád menti emberek. Most arra rájöttem, hogy egyre több, ugye mindenkinek hozzáférhető a YouTube, mindenkinek hozzáférhető a Facebook. Itt most már lassan-lassan azt se lehet mondani, hogy az idősebb korosztály nem nézi a Facebookot, vagy nem nézi a YouTube-ot, mert mindenféle korosztályból van olyan visszajelzés, hogy láttam azt, vagy tetszett az, vagy nem kellett volna a harmadikat. Tehát elsősorban a Nyárád mentén lakó, vagy Nyárád mentéről elszármazott emberekhez szól, azokban ébreszt emlékeket.
Milyen felszerelésekre van szükség egy ilyen projekthez?
Az archiválás, és igazából nem is az archiválás, hanem a digitalizálás, az úgy kezdődik, hogy a különböző típusú szalagokat, kazettákat lejátszani kénytelenek vagyunk. Na most egy része VHS kazettán van, más része Super VHS kazettán, de vannak mini DV kazetták, vannak V8-as, H8-asok. Mindegyiknek a lejátszásához egy eszközre van szükség. Ezeket sem volt egyszerű előbányászni, ugyan ott porosodtak a polcon, de nem mindegyiket tudtuk életre kelteni. Úgyhogy elkezdtem nyomozni, és régi új eszközöket vásárolni. Többek között VHS magnót is, vagy Super VHS magnót. Na most a kazettákat is, és a régi negatívokat is digitalizálom, és rendszerezem.
Mondjuk el, hogy mi a különbség az említett kazetta típusok között. Meggyőződésem, hogy sok hallgató, bár ismeri ezeket a neveket, nem tudja, hogy mi a különbség közöttük.
A VHS kazetta az a régi hagyományos videókazetta, amire mindenki azt mondta, hogy videókazetta. Hát az egy könyvecske méretű kazetta. Általában 3 órás hosszúságúak, de volt belőle rövidebb, sőt ritkán előfordult 4 órás is. Na most ennek egy javított változata a Super VHS, ami igazából felbontásban nem tudott többet, de mégis szebb képet lehetett arra rögzíteni. Valamikor a 2000-es évek elején, de inkább úgy 98-99-ben megjelent a mini DV, az már egy digitális kazetta típus, az egy digitális rögzítési formátum, az már egy gyufáskatujányi méretű szalag. Ez is széles körben elterjedt volt akár a tévés körökben, akár a házi felhasználók körében. A kettő között volt egy másik fajta kazetta, az elején V8-nak nevezték, abból, hogy 8 mm széles volt a szalag. Ez olyan régi hangkazetta méretű kazettácska volt. Ezt is fejlesztgették. H8-nak nevezték utána, aztán digitális változatát is kitalálták, és akkor lett D8 belőle, de közben megtartották ugyanazt a kazetta méretet.
Térjünk vissza a Nyárát TV projektre. Arról már beszélgettünk, hogy milyen eszközökre van szükség, de emberekre, avagy humán erőforrásra is van szükség. Hogyan áll össze egy televíziós stáb a Nyárát TV esetében?
Hát ez most egyszemélyes egyelőre, de vannak segítő kollégáim. Igazából a munka zömét azt most még egyedül végzem. Remélem, hogy ez nem marad így.
És mi lenne akkor a terv? Vagy hogy néz neki egy ideális stáb?
A válaszuk ketté. Az archiválás része az kívánna 2-3 embert, aki akár napi 5-6 órában végezhetné ezt a feladatot, és úgyis annyi anyagunk van, hogy talán 1-2 évig munkát tudnánk adni annak a 2-3 embernek. Ha aktuális anyagok készítéséről beszélünk, akkor egy hagyományos tévéstábot érdemes elképzelni szerkesztővel, operatőrrel és vágóval.
Említetted, hogy komoly mennyiségű anyagod van a pincében, padláson. De gondolom, hogy keressel még ilyen adatokat, amivel lehet ezt az archívumot bővíteni. Ez mekkora munka?
Keresés is nagy munka, de hogyha sikere jár a keresés, akkor valószínűleg a feldolgozás lesz egy még nagyobb munka. Beszéltem régi ismerőseimmel, akikről tudtam, hogy a Nyárád mentek különböző falvaiban, fotóztak, videófelvételeket készítettek. Volt, akinél sikere jártam, és begyűjtöttem néhány doboznyi VHS kazettát az ők archívumából is. Folyamatosan keresem és hirdetem is Facebookon is, hogy régi családi hagyatékot, legyen az mozgófelvétel, állókép, szívesen digitalizálunk, ha fölajánlják archiválási célokra.
De akkoriban teljesen más volt a minőség. Gondolom, hogy ahogy ezeket a videókat közzéteszitek, valahogy fel kell javítani a minőséget. Ez hogyan történik?
A minőség az évek során természetesen javult. Ha akár a felbontásra, akár a színvilágra gondolunk, vagy akár a rögzítés módjára. A felbontáson igazából sokat javítani nem tudunk. Vannak rá különböző módszerek, de látványos javítást azért nem tudtunk elérni vele. A színkorrekciót azért szoktunk alkalmazni a régi felvételekre. Sokszor talán előnyösebb lenne, ha egyszerűen a színinformációt csak elvennénk, és fekete-fehérbe mutatnánk. Ez is megfordul, de egyelőre nem volt szempont.
Milyen eszközökre van szükség akkor a digitalizáláshoz? Tehát megvan a kazetta, legyen szó bármilyen típusú kazettáról, megvan a lejátszó, berakjuk a kazettát, és akkor onnan tovább milyen lépések következnek?
Onnan tovább igazából egy számítógépes beolvasás történik, angol szóval capture-nek nevezzük ezt. Tehát egy capture kártyával digitalizáljuk, lementjük számítógépre, aztán tömörítés következik, és azért végig szoktunk futni az anyagokon, hogyha hiba van benne, azokat kivagdossuk.
Milyen hibák fordulhatnak elő ezekben az anyagokban?
Akkor az időnek a nyoma, az időfoga, amikor mondjuk 2-3 percen keresztül valamitől demagnetizálódott a szalag, és akkor ott igazából vagy élvezhetetlen, vagy nincs is műsor rajta. Olyan hiba is előfordulhat, hogy az operatőr éppen ellenidőbe dolgozott, hogy akkor nyomta a piros gombot, amikor épp nem kellett volna, és közben sétál a kamerával, meg haszontalan anyagokat rögzítve, úgyhogy ezeket is kivagdossuk, és nagyjából ennyi.
És hogyha hiányzik 2-3 perc, akkor azt hogy lehet pótolni, vagy mi lesz annak a helyén? Avagy hogy lesz érthető az egész felvétel az a bizonyos részlet nélkül?
Annak úgyis megvan az értéke, nem áll módunkban pótolni, ha mondjuk egy mondatnak a közepe, vagy két mondat között egy harmadik mondat hiányzik. Ilyen 15-20-30 év távlatából ez anélkül is értékes, úgy gondolom.
Ha valakinek van ilyen felvétele, fényképe, azt hogyan tudja eljutatni hozzátok?
Tanultam az udvarhelyi hasonló cipőben járó kollégáktól. Ők bevállalták azt, hogy akár otthon is digitalizálják a családi hagyatékokat. Tehát ha valaki szívesen felajánlaná a családi képeit, mint képanyag, de magától a papírképtől nem válna meg, akkor azokat akár otthon náluk is szívesen vállaljuk be digitalizálni. Ha néhány napra kölcsön adja az illető, akkor elvisszük az otthoni irodába, ott digitalizáljuk be. De olyannal is már találkoztunk, hogy egyszerűen értéktelennek tartotta, azt mondta ott a fiókban néhány kép, azt se tudja, hogy mi van rajta, vihetjük nyugodtan. Bár ez a ritkább.
És mi a helyzet, hogyha valakinek olyan felvétele, képkockája van, ami nem a Nyárád mentéhez köthető? Azoknak a digitalizálását is bevállaljátok?
Igen, azt is vállaljuk, és nagyon sok fórum van interneten, ahol ezeket a régi képeket megoszthatjuk egymással, vagy egymás archívumára bízhatjuk.
Egy Facebook, illetve YouTube videóban azt említetted, hogy új műsorokat is szeretnétek kitűzni. Megkérnélek, hogy mondj egy pár példát, ami most így gondolat szintjén a fejedben van.
Nagyon vázlatszerű még, de arra gondoltam, hogy egy kis nyárádmenti stúdió létrehozásával, és oda közéleti szereplőket, kulturális élet szereplőit, akár beszélgető műsorba meghívottként tekinteni, és 20-30 perces műsorokat gyártani, igazán illő és aktuális dolog lenne.
Akkor összegezzük a Nyárád TV-t. Hogyan fog végeredményben kinézni, vagy mi az a cél, ami most a szemed előtt lebeg, és miben fog különbözni példának okáért az Erdélyi Magyar Televíziótól?
Az Erdélyi Magyar Televízió az egy regionális televízió, egész Erdélyt kiszolgálja, világhírekkel is szolgál. A Nyárád TV-nek ilyen magas szintű céljai, mivel hogy nem is hagyományos tévétársaság, nem lehetnek. Viszont a két párhuzamos tevékenységet szeretnénk folytatni, egyrészt az archívanyagok gyűjtését, rendszerezését és közzétételét, vele párhuzamosan, ahogy te is mondtad, az aktuális anyagok, vagy nevezzük akár műsoroknak a gyártását is. Reméljük, hogy sikerrel járunk.
Ami mellett nem mehetünk el, azok a piszkos anyagiak. Említetted, hogy keresitek a támogatókat, de mégis mekkora költségvetésű, hozzávetőlegesen mekkora költségvetésű projektről beszélünk?
Egyelőre önerőből próbáljuk úgymond szabadidőben végezni ezt a munkát. A határa csillagoség igazából. Annak függvényében, hogy milyen és mekkora támogatást tudunk a közeljövőben, vagy akár középtávon szerezni, annak függvényében tudjuk fejleszteni és nézettebbé tenni a csatornácskát.
A Nyárád TV mellett van egy másik vállalkozásod, projekted is, ez pedig a Fonak Stúdió. Ez mivel foglalkozik?
Igazából a Fonak Stúdió volt hamarabb, mint a Nyárád TV. A Fonak Stúdió az a diákkori fotózásomból 90-es évek derekán elindult cégecske, vagy vállalkozásocska, amely az elején közösségi eseményfotózással, aztán videófelvételekkel, később pedig többkamerás közvetítésekkel, vagy akár LED-falas kivetítésekkel is foglalkozott, vagy foglalkozik.
Hogyan nézett ki a fotózás, filmezés a 90-es évek derekán?
Másképpen. Beszéltem most is több fotós kollégával. Most konkrétan, hogyha családi eseményfotózásról, vagy azon belül is esküvői fotózásról beszélünk. Manapság, ha egy fotós kolléga 1000 kép nélkül tér haza egy esküvőről, akkor ő azt úgy érzi, hogy filmmunkát végzett, vagy nem teljesített, vagy nem tudta elvégezni azt, amit szeretett volna. Na most ehhez képest konkrétan 1997-ben, azért tudom pontosan, mert megkeresett egy volt kliensem, megtaláltam a filmeket is, digitalizáltam is az esküvői fotóikat, na és mondom, hogy konkrétan 97. februárjában 26 pozíciót fényképeztem egy esküvőn. Na most ez attól kezdve, hogy a vőlegényt elbúcsúztattuk, a mennyasszonyt kikértük, a templomban megfogták egymás kezét, és utána még a stúdióban is készítettünk 3-4 képet, ez mindössze 26 pozíció. Na most hasonlítsd össze 97-et 2021-je. Csak a számok be hadd beszéljenek, 26 versus 1000. Teljesen átalakult a technológia. Teljesen átalakultak az igények. Teljesen más iparág alakult ki, ha szabad így nevezni, más világ volt.
Hogyan nézett ki akkoriban egy fotostúdió?
Volt egy perzsaszőnyeg, egy valamilyen színűre festett, mázolt fal, lógott néhány színes függöny, és jobb stúdiókban már volt villanólámpa, az általános stúdiókban pedig 2-3 halogén. Szóró ernyővel vagy anélkül.
És akkor innen hogyan jutottunk el a ma oly ismeretes és népszerű fotóbútig?
Gyorsan és váratlanul. Nagyon rohamosan fejlődik ez a technológia. Ha csak abba belegondolsz, hogy 90-es évek derekán oda igazították a szülinapot, amikor a fotósnak ideje volt megérkezni és néhány tortás fényképet készíteni. Ma ott tartunk, hogy bárki a zsebében hordozott telefonjával sokkal, de sokkal jobb minőségű és sokkal több képet készíthet, mint 20 évvel azelőtt.
Az interjú előtt említettél egy érdekes történetet a 90-es évek fotózásaiból, filmezéseiből. Megkérnélek, hogy ezt most meséld el a hallgatóknak is.
Egy visszatekintve 20 év távlatából kollégáimmal elbeszéltük, hogy akkor még sokszor házigazda vagy ilyen hecmester szerepet is kénytelen volt vállalni a fotós. Sokszor azért is felelős volt a fotós, hogy időben induljunk el a templomba, ne késsünk el. Manapság ugye nagy divat az, hogy külön ruhába öltözik az ifjú pár, és rászállnak egy egész napot, kiszállnak, fotókat készítenek. Régebb ezért külön könyörögni kellett. Tehát az, hogy fotózással legalább egy fél órát szálljanak a 90-es évek derekán, az már luxusnak számított. Az egyszerűen nem volt az ünnepi eseménynek a mozzanata. A fotós legyen szemfüles, kapja el, ami fontos. Nem volt fotózásra szánt idő igazából. Az viszont divat volt, hogy stúdióba mentek. Az divat volt. Itt Marosvásárhelyen is, de a Nyárád mentén is volt néhány fotóstúdió. Az divat volt, hogy amikor mindenféle ceremónia lejárt, akkor ügyesen az ifjú pár, nász nagyokkal, az örömszülőkkel bevonult a stúdióba mondjuk fél órára, de nem többre.
És szerinted melyik volt a jobb, ami a 90-es években volt, vagy ami most van?
Hát az akkor volt jó, és ez most jó. És ami 20 év múlva lesz, vagy 10 év múlva, azt elképzelni se tudom, hogy akár minőségbe, akár fotószámba, vagy akár díszletbe hová fogunk eljutni, de az majd akkor lesz jó. Akkor ez így kényelmes volt, és bevett szokás, ami most van, ez most kényelmes, most bevett szokás. Nem biztos, hogy össze kell hasonlítsuk, hogy jobb volt-e, más volt.
Elgondolom, hogy mostanság 1000 kép, vagy akár annál több készül egy esküvőn. Szerinted azt valaha végignézik?
Nem tudom. Csak személyes tapasztalatból beszélhetek. Nekem jutott időm most a télen, vagy általában a téli ünnepek otthonülésében jut arra időm, hogy régi képeimet nézegessem. Én azt remélem, hogy másnak több ideje van, vagy több időn szán arra, hogy a család neves eseményein, vagy a közösség neves eseményein készült képeket vagy videókat nézegesse.
És akkor térjünk vissza a Phonaxra, azon belül is a LED falakra, hogy érkezzünk meg a mai technológiához. Ezeket számos eseményen lehet látni, és különböző alakzatokban vannak kirakva. Különböző képek és formák jelennek meg rajtuk. De hogyan lehet ezeket működésre bírni?
Azt talán kimondhatjuk, hogy színvonalas esemény manapság LED falak szerepeltetése vagy működtetése nélkül nem nagyon történik meg. Most már eleme lett egy díszletnek, eleme lett egy színpadi képnek. Ha arra vagy kíváncsi, hogy azt akarjuk megmondani a hallgatóknak, hogy ez mit is jelent, igazából tévéméretű panelekből mozaikként rakjuk össze a LED falakat, olyan formára és olyan méretre, amit a rendezői elképzelés megkíván. Na most, miután kialakított forma megvan, azután, hadd használjam ezt a szót, hogy megtanítjuk a rendszert egy egészként működni. Ha angol szót használhattam volna, akkor azt mondanám, hogy konfiguráljuk a rendszert. Miután a konfigurálás is megvan, azután a LED fal egy egészként működik, általában egy komolyabb felszereltségű számítógép vezérli. Abból töltjük fel tartalommal.
És hogy történik maga ez a tartalomfeltöltés? Tegyük fel, hogy egy fát kell kirakni a LED falakra.
A tartalom ritkább esetben képekből való összeállítás, de általában animációk vagy videók, akár élőképnek az együttese, vagy ezeknek a kombinációja. Na most, hogyha úgymond konzervanyagot használunk, akkor az ugye jelen van a számítógép háttértárolójában, de sokszor előfordul az is, hogy egy konzervanyagba, vagy egy konzervanyag mellé, vagy közé élőképet is elvárnak, vagy élőképet is be kell szúrni. De erre megint a műszaki felkészültség igazából a számítógép és a tartozékaiból alakul ki.
Szóba hoztad az élőképeket, de foglalkoztok élő közvetítésekkel is. Na ez hogyan néz ki technikailag?
Az egyszerűbbtől az egész bonyolult közvetítésekig is több mindent kipróbáltunk már az évek során. Egy élő közvetítő felszereltség állhat egy egykamerás, hátizsákos élő összeállításból, de állhat egy 5-6 kamerás, közvetítőautós, szatellitantennás felszereltségből is. A kettő között sok lépés van, sokféle, hadd használjam ezt a setup angol szót erre. A legegyszerűbb élő közvetítés az úgymond az ilyen hátizsákos közvetítés, és amikor egy operatőr egy hátizsákkal kimegy egy helyszínre, kamerája a hátizsákba bekábelezve, és onnan általában a GSM hálózatokon keresztül élőbe tud lépni. Bonyolultabb kiépítéseknél 3, 4, 5, 6 kamerát is felszerelünk, kameradarut is tudunk használni, mindezeket rész vagy optikai kábeleken bekábelezzük a közvetítőkocsiba. A vágás, a rendezés az a közvetítőautóban történik. ugyanott egy másik munkatárs visszajátszásokkal, lassításokkal foglalkozik, harmadik munkatárs a névinzertek, a grafikák előkészítését végzi, ugyanott egy ennedik munkatárs a hangmérnöki feladatokat látja el, és a végső vágott anyag az interneten vagy szatelliten mehet élőbe.
És akkor hogyan történik például egy futballmérkőzés élő közvetítés, ahol több kamera van, több képbeállítás van, és van egy külön hang is, amit ugye a műsorvezető kommentátor ad. És mindezt a néző élőben követheti a televízió készülékben.
Hát a foci meccsek közvetítése az egyik legbonyolultabb feladat. A nagyok akár 25-30 kamerával is közvetítik. Nekünk a legbonyolultabb, amire képesek voltunk, az, vagy vagyunk, az egy 6 kamerás összeállítás, amelyben 4 kamerát ugye a pálya mentén különböző jól meghatározott vonalakra állítunk fel, egyet-egyet a kapu háta mögé, a különböző puska mikrofonokat azt körbe a pályán elhelyezzük, hogy mindenféle atmoszféra hangot átadhassunk a nézőnek. A kommentátor pedig egy külön monitoron követheti félszemmel a meccset, félszemmel pedig élőben szokta nézni, és annak alapján kommentál.
És hogy választjátok ki, hogy éppen melyik kamera képét lássa a néző? És miért pont annak a kamerának kell a képét látni abban a pillanatban?
Na most a foci meccsen, pláne ha kevés kamerád van, akkor elég egyszerű szabályok vezérlik az, hogy melyik kamerát mutatjuk. Aranyszabály az, hogy a labdát a képből elveszíteni nem szabad. Na most általában a középvonalon álló operatőr kollégának az a nemes feladat jut, hogy majd totálban úgy követi a labdajátékot, hogy az a képből ki ne menjen. Olyankor, amikor érdekesebb helyzet van, vagy éppenséggel kritikus helyzet van, amit felülbírálni, vagy pontosabban megnézni, vagy újra megnézni érdemes, akkor jönnek játékba a többi közeli képet adó kamerák, amelyeket a visszajátszásból tudunk megmutatni.
Az élő közvetítéseknél maradva, szerinted melyik az a technikai részlet, amelyik a legnehezebb? Hogyha egyet ki kéne választani, akkor melyiket mondanád?
Ez nagyon eseményfüggő. Teljesen más kihívások elé állít egy foci meccs, mint egy autóverseny, akár egy hegyi rally, vagy éppenséggel egy rockkoncert. Mindegy saját műszaki megoldásokat és sajátos technikai kihívásokat támaszt. Egy foci meccsnél véleményem szerint az a legnagyobb odafigyelés, hogy mindig lásd a labdát, mindig lásd a helyzetet, és azonnal visszajátszhast. Egy 4-5 kilométeres autós versenyen inkább az a kihívás, hogy a teljes távot le tud fedni, kábelezd le, hosszú távok vannak, 4-5 kilométernyi kábelt kell lefektetni, hiba ne csúszson bele minden kameraállásból, minden kanyarból, meg tud mutatni, hogy ott hogy megy. Egy rockkoncerten például a közönségből is dolgozó. Biztonsági szempontokat kell figyelembe vegyél. Ott van egy 14 méteres kameradarú, vigyáznod kell a közönségre, de azért látványos mozgást tudjál adni. Az is előfordult már, hogy olyan helyről voltunk kénytelenek közvetíteni, ahol egyáltalán telefonhálózat sem létezett, nemhogy kábeles vagy optikai internetre számíthattunk volna. Olyankor azt mondott, hogy semmi baj, felállítjuk a szatellitantennát. Igen, igen, hogyha a sziklától éppen látszik. Tehát különböző helyzetek, különböző technikai megoldásokat kívánnak, és különböző technikai kihívások elé állítják a közvetítő csapatot.
A Fonak stúdió esetében milyen célkitűzéseid vannak a jövőre nézve? Mondtad, hogy fogalmat sincs, hogy 10 év múlva mi lesz ezen a területen, de mégis, te hol látod 10 év múlva ezt a vállalkozást?
Ezt a vállalkozást szeretném megtartani abba a mederbe, amelyben elindult, amelyben hál' Istennek elég jól működött, de ehhez arra van szükség, hogy az élet elinduljon abba a mederbe, vagy visszatérjen abba a mederbe, amelyben működött 2020-ig. Remélem, hogy tényleg rövidesen újra közösségi eseményeket lehet tartani, nagy létszámú összejöveteleket lehet létrehozni, azokon pedig ott a helyünk.
Itt elég nagy mennyiségű felszerelésről beszéltünk, és ugye még ott van a kép archívum is. Ezeket hol lehet tárolni, és hogy?
Felszereléseket ládában, száraz helyen, nagy raktárban. A képarchívumot azt viszonylag kis helyen, ha fizikai méretekről beszélünk, de a kis helyen nagy tároló kapacitásra van szükség. Nem titok, de nagyon műszaki megoldásokban nem is tudom, ha érdemes belemenni. Én az archívumot két különböző NAS-on tárolom, a NAS az egy hálózati tároló kapacitás, és ezek különböző földrajzi helyeken is vannak, mind a kettőnek külön internet hozzáférése van, és egyik a másikra naponta biztonsági mentést végez.
Említetted már a műsor folyamán, de még nem beszéltünk róla konkrétan. Ez a közvetítő autó, mert hogy ilyenetek is van. Meggyőződésem, hogy sokan láttak már ilyesmit, hanem más filmekben, de mégis mi van ennek a belsejében? Mitől közvetítő autó a közvetítő autó?
A közvetítő autó belsejében igazából 4 vagy 5 munkahely van. Azt már említettem, hogy ott dolgozik a vágórendező, ott dolgozik a visszajátszó lassító, ott dolgozik a hangmérnök, és ott dolgozik a grafikus munkatárs. Sőt, a képmérnöknek is ott a helye. Igazából nem szakértő szeme egy közvetítő autóban egy csomó monitort látsz, különböző gombokat.
De ezek a munkahelyek végül is mit akarnak a gyakorlatban? Mit csinál a vágórendező, mit csinál a grafikus, és mit csinál a többi személy, aki ott ül abban az autóban felvétel közben?
Ha nagyon egyszerűen szeretnék fogalmazni, akkor mindenki gombokat nyomogat. A vágórendezőnek a feladata, hogy a megfelelő szögben álló kamerát, vagy az épp aktuális kamerát kiválassza és műsorba kapcsolja. A visszajátszó lassító kollégának az a feladata, hogy a vágórendező kérésére a rögzített eseményt vagy jelenetet a megfelelő időben a megfelelő kamera szögből visszaadja. A grafikus sporteseményen aktuális időt, mért időt, neveket jelenít meg a képernyőn. A hangmérnöknek pedig az a feladata, hogy a helyszínről akár kapott, akár saját eszközökkel megfogott hangot megfelelőképpen keverje és adásba tehetővé varázsolja. A képmérnök ugyanezt csinálja, de a képpel. Ő látja az összes kameraképét, és az ő feladata az, hogy ugyanolyan színű és ugyanolyan fedettségű legyen.
Ti elsősorban mire használjátok a közvetítő autótokat? Hiszen gondolom például foci meccsre nem kell ezzel elmenni.
De foci meccsre is el kell menni vele. Koncertekre is jártunk régebben, reméljük, hogy rövidesen megint járunk. Kampányeseményeket is közvetítettünk vele, egyházi eseményeket, istentiszteleteket is közvetítettünk vele, szavaló versenyeket és egyéb kulturális eseményeket is közvetítettünk, autós versenyeken is szerepeltünk. Szinte bármiféle területen használható.
És milyen autóból lehet közvetítő autót készíteni?
Az első közvetítő autónkat azt 2007-ben egy kiszuperált BBC-s autóba rendeztük be. Azt 97-ben a BBC-nek rendelésre gyártotta egy ezzel foglalkozó cég. Ők 10 évente kiszuperálják, nekünk 2007-ben sikerült az elsőt megszerezni. Az első dolgunk persze az volt, hogy az analóg technikát durván hangzik, de kihajítottuk belőle, és digitális technikával láttuk el. Na, ezt úgy képzeld el, hogy ez egy 12,5 tonnás monstrum volt, benne ugyanazzal az 5 munkahelyel, amit manapság egy 3,5 tonnás haszongépjárműbe már el lehet helyezni. Úgyhogy most egy 3,5 tonnás mentőből kialakított közvetítőkocsival járunk, de volt, aki már postakocsiból alakított ki közvetítőautót, és volt, aki egyszerű mikrobuszt alakított át közvetítőautónak.
Különféle akciófilmekben jelennek meg közvetítőautók, hogyha itt az amerikai filmeket próbáljuk feleleveníteni, amiben mindenféle kütyű van, lehallgató berendezések, és csomó gomba, hogy te is említetted. Engem mindig magával ragadott ez a sok kütyű, és az magának az autónak is a látványa. De mégis itt is fel kell tegyem a kérdést. Mennyibe kerül egy közvetítő autó? Magát az autót ne számoljuk bele ebbe a kalkulációba.
Az autót ne is számoljuk, mert az elenyésző ahhoz képest, hogy mennyi felszerelést bele lehet csomagolni. És megint csak azt mondhatom, hogy számokat kár is lenne megnevezni, a határa csillagos ég lehet. Azt nevezhetjük, gondolom, kezdőszintű közvetítő autónak, amely legalább 4 kamerával és egy vágópulttal rendelkezik. De, mint ahogy az előbb is említettem, határa csillagos ég. Fel lehet mindennel is szerelni.
És ennek a szakterületnek mi lesz a jövője? Hogyan tudnak fejlődni majd a közvetítő autók? Vagy egyáltalán szükség van erre?
A válasz is. A közvetítő autókra is szükség van és lesz, és a fejlődésük is pont olyan rohamos, mint a képrögzítő eszközöknek a fejlődése. Most hadd ne menjek műszaki részletekbe, de ha csak a kábelek minősége és mienségét követjük, vagy a jeltovábbításnak a minőségét és mienségét követjük, vagy a módszerét, akkor már érezhető és nagyon is előre látható, hogy mi a következő lépés. A közvetítő autók is jobb helyeken már beléptek, de rohamosan közeledik felénk is, amikor teljesen IP alapú lesz a kommunikáció. Úgy a kamerák és a közvetítő kocsi között, mint a közvetítő kocsi és a kiszolgált közönség között.
Meg fogja könnyíteni az a közvetítő autók helyzetét, hogyha ezek is elektromosak lesznek? Gondolok itt arra, hogy alapból van egy áramforrás az autóban.
A mai elektromos autók akukapacitását ismerve nem látom még, hogy mikor. Bizonyára az lesz egyszer, de még nem látom azt, hogy mikor lesznek elektromosak. Általában nehéz autó. Több felszerelés van benne, mint ahány kiló személyt ő szállíthatna. Itt már, ha elektromos autóban gondolkozunk, a hatótávot nagyon rövidítenénk azzal, ha ezt elektromossá tennénk. De mondom, ez fejlődhet, de én nem látom, hogy mikorra. A saját áramforrása pedig van, de az generátor. Az benzinüzemű áramforrása mindegyiknek van. Benzin vagy dízelüzemű.
Imre, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma este digitális világ vendége voltál.
Köszönöm szépen a meghívást, további szép estét kívánok mindenkinek.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Nagy Imrének, a Nyárlát TV és a Fonak Stúdió életre hívójának és vezetőjének köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. A mai digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót az ismert frekvenciákon. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.